A jó tanács. Kacsuka főhadnagy a kávéházon ment keresztül, s ott találta Tímárt, amint egy csésze fekete kávét szürcsölt. Át vagyok ázva, fázva, s még ma nagy utat kell tennem, mondta Tímár, kezet szorítva a tisztel, ki szívélyesen sietett oda hozzá. Hát jár el hozzám egy pohár puncsra. Köszönöm, nem érek rá, mert rögtön sietnem kell a biztosító társasághoz, hogy küldjenek segítséget a hajóterhet kihordatnom. Mert annál nagyobb az ő káruk, mentől továbban víz alatt a hajó. Onnan el kell szaladnom a főbíróhoz, hogy korán reggel küldjön ki valakit almásra, az árverés megtételére. Azután szaladhatok a disznókereskedőkhöz, meg a szekeres gazdákhoz, hogy jöjjenek el árverezni, és még az éjjel gyors paraszttal vágtatok Tatára, a keményítő gyároshoz. Az legtöbb hasznát veheti az ázott búzának, hogy legalább ennek a szegény lánynak a vagyonából valami töredéket megmenthessek. Neked pedig egy levelet kell átadnom, amit Orsován adtak a kezembe. Kacsuka úr átolvasta a levelet, és aztán azt mondta Tímárnak. Jól van, fajtás. Hát csak járd el a városban, ami dolgod van, hanem azért eljöhetsz hozzám egy fél órára, ha itt elvégeztél mindent. Itt lakom az Anglia mellett, egy nagy kétfejű sas van kifestve a kapumra. Amíg a gyors paraszt etet, addig iszunk egy pohár puncsot, és beszélünk valami okos dologról, de okvetlen eljöjj. Tímár megígérte, hogy elmegy hozzá, s aztán sietett dolgára. 11 óra felé lehetett az idő, mikor a városi sétakert mellett, amit Komáromban Angliának neveznek, a kétfejű sasos kapun benyitott. Kacsuka úr várt rá. A privát diner vezette egyenesen a szobájába. Hát én már azt hittem, hogy te régen el is vetted Atali kisasszonyt, amíg én oda jártam, kezdte Tímár. Tudja, kőpajtás, nem megy össze a dolog. Hol az egyikünk, hol a másikunk halasztja. Úgy tetszik, mintha valakinek közülünk nem volna egész kedve hozzá. Ó, Atali kisasszonynak van, arról bizonyos lehetsz. Semmi sem bizonyos a világon, legkevésbé az asszony szív. Én csak azt mondom, hogy nem jó az embernek sokáig jegyben járni, mert nemhogy közelednék, hanem jobban eltávozik egymástól. Az ember kiismeri egymásnak az apró hibáit, amiket ha a házasság után ismer, meg azt mondja rá, hogy Isten neki, már benne vagyunk. Azt tanácsolom, pajtás, hogy ha valaha házasodni akarsz és belebotlasz valakibe, ne studírozd sokáig a dolgot, mert ha kalkulálni kezdesz, csupa tört számokon végzed. De itt úgy hiszem, hogy a kalkulálás sem háládatlan dolog, ahol olyan gazdag leányról van szó. Gazdagság, barátom? Ez egészen relatív dolog. Hidd el, hogy minden asszony el tudja költeni annak a kamatját, amit a férjéhez hozott. Aztán Brazovics úr gazdagságával nincsen az ember tisztában. Ő folytonosan olyan vállalatokat tart, amikhez nem ért, s amiknek utána nem néz. Iszonyú sok pénz jön a kezébe, hanem hogy ő évvégén rendesen kereskedői mérlegben ki tudná mutatni, hogy nyerte vagy vesztett az összes vállalatain, arra nem képes. Én azt hiszem, hogy ő nagyon jól áll. S Atali igen szép és művelt hölgy. Jó, jó, de mi szükség itt most te neked Atalit úgy rám dicsérned, mint az eladó lovat? Beszéljünk inkább a te dolgodról. Hiszen csak láthatott volna Kacsuka úr Tímár szívébe, majd megtudta volna, hogy ez is az ő dolga. Azért beszélt ő Ataliról, mert Tímea arcáról irigylette azt a mosolyt a tiszt úrtól. Ne mosolygjon te rá, Tímea. Vedd el Atalit, az a tied. Hanem hát beszéljünk okosabb dologról. Nekem azt írja a pajtásom Orsováról, hogy vegyelek pártfogásom alá. Jól van, megkísérlem. Te most meg lehetősen kellemetlen helyzetben vagy. A rád bízott hajó elsüllyedt, nem a te hibád, de a te szerencsétlenséged, mert most mindenki félni fog más hajót rád bízni. A főnököd lefoglalja a biztosítékodat, s ki tudja, hogy pörölött ki a kezéből. Ezen a szegény árva leányon is szeretnél segíteni. Látom a szemedből, hogy azért fáj legjobban a szíved, hogy ez annyi vagyonát elvesztél. No hát, hogy lehetne ezen a sok bajon egyszerre segíteni? Azt én sem tudom. De tudom én. Hát ide hallgass. A jövő héten kezdődik a szokott évi hadsereg összpontosítás itt Komárom alatt. Valami 20 000 ember tart hadműveleteket 3 hétig. A kenyér szállításra árlejtő csőd van kihirdetve. Nagy összeget fizettetnek, s okos ember szépen takaríthat meg rajtuk valamit. Minden írásbeli ajánlat az én kezemen megy keresztül, s előre meg tudom mondani, hogy ki kapja meg a vállalatot. Mert az nem attól függ, ami írva van, hanem attól, ami nincs írva. Eddig elé Brazovicsnak az ajánlata a legkevesebb. Ő ígérkezik a kenyérszállítást elvállalni 140 ezer forintért, s az illető személyzetnek ígér 20 ezer forintot. Patvar! Az illető személyzetnek? No hát természetes. Ilyen nagy vállalatnál, aki azt megkapja, illő, hogy valamit adjon annak, aki neki megszerzi. Ez, amióta a világ áll, mindig így volt. Hát miből élnénk? Tudod te azt jól? Tudom, de magam javára nem próbáltam. Hát hisz ez a bolondság. Te másnak a kedvéért feketíted be a körmeidet, holott egyúttal magad számára kaparhatnád ki a gesztenyét, ha már az útját tudod. Adj be te most egy offertet, amelyben vállald el a kenyérszállítást 130 ezer forintért, ígéri az illetőknek 30 ezer forint nyereményosztalékot. Azt én több oknál fogva nem tehetem. Először nincs bánatpénzem, amit ajánlatomhoz mellékeljek, sem tőkém, amin annyi gabonát, lisztet vásároljak, sem kedvem a vesztegetéshez, sem eléggé rossz számító nem vagyok, hogy 130 ezer forintból a felvállalt szállítást és a 30 ezer forintnyi barátságos osztalékot is fedezni hihessem. Kacsuka úr nevette azt a dolgot. Jaj, Miska, milyen rossz kereskedő lesz belőled, nem megy az mi nálunk másképpen. Nyomorúságit úgy akarni kereskedni, hogy az ember a maga forintján az egy garasát megnyerje. Ez csak szatócskodás, protekció a fő dolog, s ez neked lesz. Arról jót állok én. Jó pajtások voltunk iskolás diákkorunktól fogva, bízd rám magad. Hogy ne volna bánatpénzed. Mellékeld a nyugtádat a Brazovicsnál letett 10 000 forintodról. Az biztosítékul elfogadtatik. Aztán megmondom, hogy mit csinálj. Nyargalj vissza Almásra, s árverezd magad az elsüllyedt hajó gabonájára. Az a 100 000 forint értékű búza bizonyosan rajtad marad 10 000 forintban. Akkor van 10 000 mérő búzád. Brazovicsot kifizeted azzal a saját letartóztatott 10 000 forintoddal, s ezzel perpatvart nélkül kvitteltél vele. Akkor dupla vámot ígérsz az almási, neszmélyi, füzítői, izsai molnároknak, hogy a búzádat siessenek megörölni rögtön. Az alatt kemencéket állítatsz fel, amikben a lisztet azonnal prófunknak sütik. 3 hét alatt elfogyott az egész. Ha itt-ott egy-egy csomó selejtesebb lesz a többi között, azt elsimítani a jó barátok dolga. S 3 hét múlva 70 ezer forint tiszta nyereséged marad legalább a vállalaton. Hidd el, hogyha ezt a főnöködnek mondanám el, hát 2 kézzel kapna rajta. Csodálom, hogy magától odáig nem terjed az esze. Ti már elgondolkozott a dolgon. Ez bizony kecsegtető egy ajánlat. 3 hét alatt 60-70 ezer forintot nyerni, nagy fáradtság nélkül, egész biztonsággal. Az első héten egy kicsit édesebb volna a prófunt íze, mint a szokotté, a másodikon egy kicsit keserűbb, a harmadikon egy kicsit dohosabb. De hát ki veszi azt olyan szigorúan a katonáknál? Hozzá vannak azok már ahhoz szokva. Mégiscsak összerázkodott ettől a keserű pohártól. Ó, Imre, szólt kezét hajdani iskolatársa kezére téve, hol tanultad te ezt a tudományt? Szólt az elkomolyodva. Ott, ahol tanítják. Csodálkozol rajtam, ugye? Én már mindent természetesnek találok. Mikor a katonai pályára léptem, tele voltam ábrándos illúziókkal. Azoknak most hamba sincs már. Azt hittem, hogy a hőstettek, a lovagiasság pályája az, ami lelkemet fölhevíti. És aztán láttam, hogy csupa spekulációból áll a világ, s minden országos dolgot valami magány érdek mozgat. A mérnökkarnál végeztem tanulmányaimat, fényes, kitűnő sikerrel. Mikor Komáromba áttettek, a keblem dagadta büszkeségtől, minő tere fog itt nyílni hadépítészeti tudományomnak. Azám, a spekulációnak. A legelső tervemet, melyet az erődítésre nézve felterjesztettem, a szakértők remek műnek mondták, hanem azért nem az lett elfogadva, hanem tudtomra adatott, hogy készítsek olyat, mely a város egyes utcáinak kisajátítását igényli. Hát én azt is elkészítettem. Emlékezhet el arra a városrészre, amelyiknek a helyén nagy pusztatér van? Az 1,5 millióba került. Főnöködnek is voltak ott rozzant házai, miket úgy adott el, mintha paloták lettek volna. És ezt nevezik fortifikációnak. Ezért tanultam én a hadmérnökséget. Az ember lassan kiábrándul, s hozzászokik a helyzetéhez. Talán hallottad már azt az adomát, közszájon forog, hogy mikor a múlt évben őfensége Ferdinánd trónörökös meglátogatott bennünket, azt mondta a várkormányzónak. Én azt hittem, hogy ez a vár fekete. Miért kellene ennek a várnak feketének lennie, fenség? Azért, mert a fortifikáció költségvetésében évenként 10 000 forint van föltéve tintára. Én azt hittem, hogy tintával meszelik a várfalakat. Nevetett mindenki. Ez a vége a dolognak. Ha ki nem sül, hallgatnak róla. Ha kisül, nevetnek rajta. Hát miért ne nevetnék én is? Neves te is. Vagy jobb szeretett szidni a világot a szatócsbolt ajtajából, staplót árulni 2 krajcárt nyereségért naponként. Én már megjöttem az ábrándok világából. Eredj pajtás almásra, s vedd meg az elsüllyedt búzát. Holnap este 10 óráig ráérsz beadni a vállalat iránti ajánlatodat. No, a gyors paraszt pattog, készülj, eredj, aztán siess vissza. Majd meggondolom, szólt Tímár elgondolkozva. Te, lásd, azzal a szegény lányal is jót fogsz tenni, ha a kárba veszett vagyonáért 10 000 forintot fordítasz neki vissza. Máskülönben annyi 100 forintja sem marad belőle, ha a kihordás költségeit levonják. Ez a gondolat megmaradt Tímár fülében. Valami kéz tolta előre. Fata nolentem dráhunt. A nem akarót húzzal végzett. Nem sokára ismét köpenyébe burkoltan ült a parasztszekeren, melyet sebes vágtatva vitt 4 nyerges újfalusi paripa a Döcögős utcán végig. Minden jólélek aludt már a városban, csak az éji őr kiáltása hangzott a városház előtt. Nincsen írva homlokodra, mire virradsz fel holnapra? S a bástyákon kiáltoztak sorban az őszi esőben előörsön álló katonák. Ki vagy? Őrjárat! Haladj! Vajon milyen kenyeret kaphattak ma?